Góranga, az indiai védikus kultúra magazin műsora.
Góranga, ez itt az indiai védikus kultúra magazinja. A mikrofonnál Madhupati Dász, polgári nevemben Mérő Mátyás, és most a Levegő munkacsoport irodájában ülünk, Lukács Andrással beszélgetünk, és meghívott vendégünk Schnitzsen Csaba, aki ökológus, igaz? A mai témánk nagyon izgalmas, mert a környezetvédelembe próbálunk egy kicsit belekóstolni. A Magyarországi Krisna-tudatú Hívők Közössége 2015-öt a környezetvédelem évének hát mondjuk nevezte ki, vagy ez a mi évi vizsgálódási területünk, és ebből szeretnénk egy kicsit tanulni most a mai adásban. Az első kérdésem a vendégekhez, beszélgető partnereimhez, hogy azt látjuk, hogy a környezetpusztítás az egyre erősebb hatásokat, egyre inkább érvényesülnek a hatásai a minket körülvevő világban, és egyre erősebb a tudatosság ezzel kapcsolatban. Mégis úgy tűnik, mintha az egyes ember szintjén nem történne semmi. Miért van ez?
Valóban, ez nagyon gyakran így van Magyarországon és világszerte, természetesen egyes országokban eltérő, és nem feltétlenül a fejlődő országok a legrosszabbak ebben. Részben ez a tudatlanságból fakad. Tehát nagyon sok dolgo, olyan dolgot csinálnak, ami az egészségüket is óvná, a környezetet is óvná, hogyha nem csinálná, és még gazdaságilag is sok esetben jó lenne, de mégis az ellenkezőjét csinálják. Mondok egy konkrét példát, ami eléggé sajnos elterjedt az elmúlt időszakban. Az emberek egyre inkább térnek át, vagy térnek vissza a gázfűtésről, szilárd, tehát szén, vagy a fa tüzelésre.
Ez olcsóbb?
Igen, ez olcsóbb, igen, tehát ilyen szempontból ugye gazdasági előnyös, de nagyon gyakran nem tudják, hogy hogyan kell jól fűteni, hogyan kell a leghatékonyabban meggyújtani azt a tüzelőanyagot, rakni, stb. És ezzel energiát pazarolnak, a pénztárcájuk is kevesebb, pénztárcájukban is kevesebb marad. És hát ugye igen komoly környezetszennyezést idéznek elő. Most még ennél is rosszabb, hogy nagyon sokan égetnek hulladékot, műanyagot, ilyen kezelt fát, ami rendkívül veszélyes anyagokat bocsát ki a levegőbe, és nagyon sok panasz. Talán a legtöbb panasz ilyenkor télen ilyen ügyekben érkezik hozzánk, ugyan van egy környezeti tanácsadó irodánk, ahol fogadjuk a lakossági panaszokat. Évente több ezer ilyen panasz jön, és hát minden esetben adunk tanácsot, hogy mit lehet tenni. És amint említettem, az utóbbi néhány évben, a téli időszakban a legtöbb panasz az ilyen jellegű. Na most az a tapasztalatunk, hogy az esetek túlnyomó részében nem a szegénység játszik szerepet. Sokszor el is mondják a panasztevők, tehát az a szomszéd, aki érezhetően műanyagot éget, mert nem tudják már kinyitni az ablakot, mert olyan bűzön, az nem egy szegény valaki, hanem egy normális jó módú. Sokszor előfordul az is, hogy mondjuk égelt szenet, vagy mondjuk inkább fát, és akkor bedob még néhány műanyag zacskót, hát hadd égjen el az is, ami gyakorlatilag nem ad sokat hozzá az energiához, a meleghez, viszont iszonyú szennyezést okoz, és tényleg halálos mérgeket bocsát ki a környezetre. Tehát az egyik valóban a tudatlanság, a nem törődömség, a hanyagság, de van egy olyan is, hogy az emberek hát félnek, apátiában vannak. Erre is mondok néhány példát, hogy milyen döbbenetes esetekkel találkoztunk. Még a 90-es évek, talán 93-ban történt, hogy szerveztünk egy tüntetést a Bocskai úton, mert rendszeresen jöttek hozzánk lakosok, hogy mi óriási kamionforgalom van, valamit csináljunk, hát noszogassuk a kormányt, hogy ne engedjék be a kamionokat, építsenek elkerülőt. Jó, mondtuk. szervezünk egy nagy tüntetést, ők hoznak, igen, mindenkit, sokan fognak jönni az emberek, mindent kiplakátoztunk, szórólapoztunk, rengeteg időt, energiát fordítottunk rá, aztán megvolt a tüntetés, körülbelül 20-an voltunk ott, és rengetegen néztek az ablakból, hogy hát itt mit csinálnak.
Nem lehet, hogy 93-ban még nem volt ez a fajta, tehát mondjuk a demokráciának egyfajta megértése
egyrészt korábban már óriási tüntetések, tömegtüntetések voltak ugye a rendszerváltás környékén, másrészt nem, azóta is rendszeresen tapasztaljuk, tehát hasonló eseteket tapasztalunk. Hát mondok egy másik konkrét példát, egyik lakótelepről jön egy levél, hogy az óvoda mellé egy benzinkutat szeretnének építeni, és hát ez micsoda környezetszennyezést okoz, veszélyezteti a gyerekeink egészségét, lépjen fel a levegő munkacsoport. Aláírás, szülők, feladó, nulla, nincs. Hát ilyen esetben mit? Tehát ilyen esetben már nem is lépünk, mert...
Ez mi olyan félelem van? Vagy?
Hát úgy tűnik, hogy igen, hogy azt hiszik, hogy akkor valami bajuk esik, hogy az önkormányzat, vagy nem tudom, az óvoda vezetőség, nem tudom miért, de szóval megdöbbentő. Hát tényleg, ilyenek esetekben tényleg tehetetlenek vagyunk, egyrészt azért, mert ha úgy megyünk oda az önkormányzathoz, hogy hát jött egy névtelen levél, hát kidobnak, meg kiröhögnek minket. Ha nincs lakosság, ezt már sokszor tapasztaltuk, hogy ha nincs lakossági támogatás, akkor már eleve vesztett az ügy. Igen, tehát ezt kellene megváltoztatni, tehát hogy az emberek tegyenek is azért a valamit, hogy változzon a saját, és ugye akkor az is közismert, hogy minél távolabb van valami időben vagy térben, annál kevésbé érinti az embereket. Például ha egy ember sokkal jobban izgat az, hogyha mondjuk leszakadt az ingombja, mint hogy hallja, hogy szökőárban elpusztult 10 000 ember a Csendes óceán környékén. Hát jó, hát mondjuk ez lehet, hogy normális is, mert ugye az embernek a saját maga életével kell törődnie, de az, hogy amikor közvetlenül érinti, akkor se csinál semmit, hát az azért eléggé megdöbbentő.
Igen. Nekem az jutott még ezzel kapcsolatban eszembe, hogy ezt látom a saját környezetemben is, ott a 3. kerületben, a Bégásmegyeri lakótelepen élek, és ott megfigyelhető, hogy ugye most nem régiben bevezették ezt a szelektív hulladékgyűjtést, és az emberek hallanak, tényleg a médiákon keresztül is elég sokat erről, hogy tenni kellene valamit a saját szűk környezetükben is a környezetvédelemért. De mégis valahogy ezt nem tudják, hogy pontosan mit kellene csinálni, vagy hogy lehet ezt beépíteni az életmódunkba. De hát akár még magamról is beszélhetek, hogy jó, azt mondjuk látom, hogy szelektíven kell gyűjteni a hulladékot, és akkor ezzel ezt próbálom beépíteni így a hétköznapi életembe. De hát ezen kívül még biztos, hogy nagyon sok mindent lehetne tenni. Ugye a Krisna tudat az egyik alapelve az, ugye nem csak ökológusként vagyok most itt jelen, hanem egy Krisna hívőként is, és ennek a vallásnak az egyik alapelve, hogy próbáljunk minél kevesebb erőszakkal élni a világban, és hát ezt például a táplálkozásban lehet követni, hogyha ugye vegetáriánus életmódot folytatunk, ezzel már nagyon sokat tudunk tenni a környezetvédelemért, de hát sok ember ezzel sincs tisztában, és inkább maradnak a húsevésnél.
Ehhez csak egy nagyjáboli adatot tennék hozzá, hogy Kaposváron a kaposvári szennyvíz kibocsátásnak a 70%-a származik a húskombináttól. Tehát ez egy rettenetesen környezetszennyező, és ráadásul mondjuk a legcsúnyább része, tehát nagyon nehezen kezelhető szennyvíz ez. De azért... Hát valamilyen eredményt azért csak elért a környezetvédelem ezzel a szelektív gyűjtéssel. Tehát én csak azt tudom, igen, hogy a házunk előtt van néhány konténer, és ott állandóan csörömpölés van, és nem mindig a hajléktalanok keresik a visszaváltató üvegeket, hanem időnként bele is tesznek. Tehát, ha már a hulladékról van szó, mert ugye említetted, hogy a tüzelés tüzelés, egy nagy levegő szennyező dolog.
De most, már a legnagyobb, tehát Magyarországon legalábbis a legnagyobb.
Ilyen jó lenne a gépkocsi állománynak az összetétele?
Nem, ilyen rossz a tüzelés.
Mert ugye eszembe jutott rögtön egyik hát kedvenc témám, mert annak idején a 70-es évek elején éppen egy olyan intézményben dolgoztam, amelyik egy hatástanulmányt szerkesztett a majdani szemétégetővel kapcsolatban, és akkor egy kicsit belástam magam a hulladékkezelésnek a részleteibe. Nekem kellett a szakértők anyagaiból összeállítani a tanulmányt. És hát ugye megépült ez a szemétégető. Vajon ez a szemétégető, ez kevésbé ártalmasan semmisíti meg ezeket a műanyagokat, meg egyéb dolgokat?
A szemétégető sokkal kevésbé ártalmasan, ugye, mert ott megvannak a megfelelő szűrőberendezések. Tehát egy kályhában, tehát amikor egy családi házban égett valaki, akkor
az megy ki,
nincs, az megy ki. Igen. Vagy hogyha a kertjében ugye avart éget, ami szintén nem lenne szabad, sajnos még nincs általános tiltás, nagyon sokat küzdünk azért, hogy az országosan tiltsák be, ez önkormányzatokra van bízva, hát azt sikerült elérni, hogy Budapesten betiltották, és úgy tűnik, hogy be is tartják az emberek, de sok helyütt időszakosan engedik, és hát mondom, ez már önmagában is óriási szennyezéssel jár az avarégetés, másrészt pedig, hát sokszor ugye mást is odolognak, hát ha ég, akkor már tüntessük el mondjuk a műanyag zacskót is. Most a hulladékkal, meg ugye a legfontosabb az lenne, hogy megelőzzük, hogy ne keletkezzen hulladék, és erre vannak jó módszerek, ilyen például az adó. Írországban bevezették a műanyag zacskók adóját, egyik évről a másikra 90%-kal csökkent a műanyag zacskók használata. Hát természetesen megfelelő mértékű adót kell ehhez bevezetni.
De nálunk is van, nálunk is kell fizetni a műanyag zacskóját.
Igen.
Most már nincs ingyen műanyag zacskó.
Valóban nincs.
És nincs ilyen hatás?
Messze nincs, ugye a mértéktől függ. Hogyha nem tudom, egy tejfölös dobozon, ami mondjuk a tejföl kerül, nem tudom, 150 vagy 170 forintba, van 1 forint adó, hát akkor azt senki nem ér vissza. Ha mondjuk van, most mindegy, mit mondok,
100 forint.
100 forint, akkor azért ötször meggondolja, hogy most így veszi a tejfölt, vagy inkább valami másba, meg a gyártó is meggondolja, hogy hogy fogja adni. Tehát ez igen. Tehát rengeteg dolgot el lehet érni ilyen egyszerű módszerekkel.
Igen, hát van egy olyan előnyöm, ami sokszor hátránynak tűnik, hogy én már eléggé benne vagyok a korban, ugye Andrással egy korcsoportban vagyunk, és én még emlékszem a gyerekkorom, ugye említett ezt a tejfölt. Hát hogyan máshogy vegyem azt a tejfölt, mint pohárban, műanyag pohárban? Ugye a gyerekkorunkban ugye volt kannatej, kannástej, meg volt ugye a tejföl is, persze nem volt ez a hatalmas és áttekintetetlen választék a tejtermékekből, hanem mit tudom én, ott a tejcsarnokban, ami épp a szomszédházban volt, ott lehetett ilyen kimért tejföld kapni, ugye meg voltak ilyen fejkendős parasztnénikék is, akik hordták a tejföld, egy ilyen lábosban hordták, és ott mérték ki. Hát nekem persze nem volt otthon jó tinktúrám, amivel ellenőrizhettem volna, hogy keményítővel van-e sűrítve, vagy pedig a zsír és fehérje tartalom, mint tól olyan sűrű az a tejföld, de megvettük, megettük, elfogyasztottuk, rendben volt. De ma nem nagyon van alternatíva, tehát ma tulajdonképpen a piacon lehet esetleg kimért tejet kapni, tehát amihez nem jár egy eldobandó tároló eszköz, tehát ebbe az irányba kéne haladni?
Igen, ebbe az irányba, és hát ugye itt is részben a tudatformálás, meg a divat határozza meg, mert azért vannak helyek, nem csak a piacon, számos olyan bolt is van, például van Budaörsön, igaz, én csak egy ilyet ismerek, de ott is van egy olyan bolt, ahol lehet kimért tejfölt enni, tehát hogyha visz valaki egy üveget, akkor abba betöltik. De hát viszonylag kevesen használják, mert egyszerűbb ugye megvenni a műanyagot, és utána nem kell üveget mosni, meg az a odavinni, visszavinni, az mégis nehezebb az üveg egy picivel. kényelmi szempontok itt játszanak szerepet. De hogyha mondjuk tényleg a műanyag tejfölös dobozon lenne, hogy említetted 100 forintos adó, vagy termékdíj, vagy valamilyen
is lehetne kapni kimért tejföl.
És ott lenne mellette a kimért tejföl, akkor nyilvánvaló, hogy gyakorlatilag mindenki a kimért tejfölt venni. Hát ez...
Ez is a szokások kérdése, hogy az emberek mihez vannak hozzászoktatva.
Részben szokások és felvilágosítás. Hát ha én nyugaton járok, igen, mondjuk Németországban, akkor azt látom, hogy lépten nyomva, szinte a csapból is ömlik a környezetvédelem, az emberek hogyan viselkedjenek, az áruházakban megvan, hogy ez milyen környezetvédő, ezért is, ezért, stb. Stb. Hát valóságos, hát mondjuk egy jó értelembe vett agymosás folyik, és hát akkor természetesen így is viselkednek az emberek. Hát ha itt meg mondom az a divat, hogy akkor most nekem ez így egyszerűbb, meg mindenki így csinálja, semmiféle tájékoztatás erről nincs, semmiféle ösztönzés, hát akkor úgy az nagyon nehéz. Tehát az, rengeteg tanulmány mutatta ki, hogy a környezetvédelemben a leghatékonyabb befektetés a tudatformálás. Hát ezt kellene csinálni, hát sajnos ugye általában nem csak nálunk, hanem a világszerte épp az ellenkezője folyik, mondjuk nézzük meg, hogy mennyi pénz van, jó, hát nem állami pénz, de mindegy, hogy mennyit költ a... De, nem, de azért sok állami pénz is van abban, hogy az autózás népszerűsítse, ugye állandóan lehet hallani, hogy milyen nagy fejlődést hoznak az autópályák, meg mennyi autópályát kell építeni, aztán ott vannak az üres autópályák, csak ráfizetésesek, és az, hogy, hogy milyen jó kerékpározni, hát az utóbbi időben, utána alulról elindult a mozgalom, és volt először, nem tudom, 20 000-es, aztán 50 000-es, 80 000-es kritikelmez, meg ugye a biciklisek eléggé rámenősek, hát akkor valami elindult ebben az irányba, de hogy az állam önmagától kezdte volna ezt népszerűsíteni, hát úgy tekintettek korábban a kerékpározásra, mint hát szegény embernek a nem tudom, közlekedési eszköze rosszabb, vagy pedig egy szórakozás, hát az nem egy közlekedési eszköz.
Pedig nagyon is az. Azért megjegyezném, hogy az is egy szempont, lehet, hogy nem ebben a szobában nem ez a legfontosabb szempont, de hogy ez a rengeteg csomagoló anyag, ehhez tulajdonképpen mind ilyen őskövületi energiahordozónak is felfogható kőolajból van, aminek ugye a készletei végesek, igaz, tudjuk, most éppen a világpiacon olajbőség van, mert itt valahogyan megtört a kartelje az olajtermelő országoknak, ezt még nem nagyon látjuk át, hogy miért, meg hogy mi lesz ennek a következménye. Én megmondom őszintén, szóval az egyik szemem sír, a másik nevet, persze örülök annak, hogyha a muszájból használt, időnként használt autómban olcsóbban tudok tankolni, hát nyilván nem lenne észszerű, hogyha ennek nem örülnék, de tulajdonképpen nagyon sok szempontból ez egy nem egy jó dolog, hogy most hirtelen olcsóbbá, még jelentősen olcsóbbá vált az autózás, ugye, mert semmi nem, hát, tehát ugye nem fékezi se a szennyezési oldalát, sem pedig az utak zsúfoltságát, stb. Nincs, ami fékezze. Na most, hát úgyhogy nem tudom ehhez,
igen,
mit tudnátok.
Tehát az egyik az, hogy valóban egyrészt nagyon gyakran a csomagolóanyagok kőolajból készülnek, de ami nem kőolajból készül, mondjuk egy papírzacskó, annak az előállításához is energia kell. Meg minden terméknek az előállításához energia kell. Tehát minden termékben van egy magában foglalt energia, ha nem is égetjük, vagy nem is használjuk úgy, mint egy autót, de mondjuk ennek a csészének, amit a kezedbe tartom, annak is van, hogy azt energiával állították elő, tehát hogyha tárgyakkal takarékoskodunk, anyaggal takarékoskodunk, akkor az energiával és a kőolajjal is takarékoskodunk. Ez az egyik része. A másik, amit említettél a kőolajjal kapcsolatban, hát nekem ugye van egy-két gondolatom, hogy ez most miért döntöttek így a az kőolaj kitermelő országok, és külön elsősorban Szaúd-Arábia, azért, hogy ilyen olcsó legyen az olaj. Az egyik, amivel már írtak is az újságok, hogy valószínűleg így akarják tönkretenni azokat az országok, a konkurenseket, ahol drága az olaj kitermelése. Mert ugye köztudott, hogy nagyon sok országban az elmúlt években jelentősen megdrágult a kőolaj kitermelése, mert mélyebbről kell kihozni, sokkal olajpala, sokkal nehezebb körülmények, a fagyott örökfagy terület, tundrál, vagy minden Alaszka, vagy minden, tehát sok a tengerből, aminek a költségei sokkal nagyobbak, mint amit mondjuk a Szaúd-Arábiai sivatagban, tehát akkor ez egy jó verse, ez az egyik. A másik, hogy amit így hallottam, hogy ugye ez az amerikaiak befolyást gyakoroltak a Szaúd-Arábiákra, mert akkor így a Oroszországot jól meg lehet szorongatni. Hát nem tudom, mi van ebben.
Ezek ilyen szövevényes, igen, bonyolult ügyek.
Igen. De amit mondtál, hogy ugye a csökkenő kőolajár, az megnövekvő kereslethez vezet, tehát attól többen fognak használni, ez természetesen igaz.
Nagyon lesz a környezet.
Rengeteg statisztikai adat van, meg kimutatás, hogyha x százalékkal csökken a benzinár, akkor y százalékkal növekszik a fogyasztás, igen, vannak ilyen együtthatók, hát persze ez nem minden, mert más Magyarországon, meg más az Egyesült Államokban, de ugye a jövedelemtől is függ, de igen, van egy ilyen. Most egyrészt ez valóban rossz, hogy akkor környezetvédelmi szempontból. Másrészt viszont az emberek abba se gondolnak bele, hogy ha Magyarországon például, de az Európai Unióban általában is igaz, hogyha kőolajat fogyasztanak, az a pénz innen kimegy. Tehát akkor azt nem magyar termékre, magyar munkaerőre költik, hanem az arab országokat.
András, figyelj, te annyiszor vitted a vására bőrödet, nem akarod javasolni a kormánynak, hogy növelje meg a jövedéki adót a benzinen? Mert végül is el lehetne vonni ezt a megtakarítást, és akkor ugye ezt a szerencsétlen költséget.
Na most ez tehát... Ez nem új ötlet, ezt mi számtalanszor mondtuk ezt a kormánynak, sőt, volt, hogy például ennek a kormány, amikor az MSZP megtámadta a kormányt, hogy emeli a jövedéki adót, akkor mi kiadtunk egy nyilatkozatot, hogy hát...
Üdvözlitek ezt a lépést.
Hogy üdvözöljük a kormány lépését, igen, bár nem sokszor szoktuk üdvözölni a kormány lépését, mert már elég kritikusak vagyunk az előző kormányok szemben is ezzel környezetvédelmi területen, de nyilatkoztunk, hogy ezt igenis üdvözöljük ezt a lépést, nagyon, nagyon helyesnek tartjuk. Viszont azért végtelenségi... Vagy
bizony... Jobb, mint az napelemadó, ugye?
Talán jobb lenne.
Ez tényleg katasztrófa, hogy az erre adót
vennek. Igen, inkább a benzint adóztassák,
igen. Igen, de azért vannak ennek határa, igen. A korlátai, ugyanis nem lehet túlságosan emelni a környezet a környező országok miatt, de azt láttuk, hogy amikor ahol nagyobb a különbségek, ott akkor megugrik a benzinturizmus.
Igen.
És nem csak a turizmus, hanem csempészet. Ugye a turizmus az, hogyha mondjuk legalábbis
a saját
igényedet.
Országban.
Igen, a másik a csempészet pedig az, hogy teleteszed a tankodat, igen. Mondjuk, vagy igen. Amellett is teszel, de és átjössz a határon, és utána eladod. Igen. Tehát, ugye.
Hát ez egy nagyon összetett.
Viszont erre is van megoldás. A tergépkocsiknál ez már többé, kevésbé megvan az a megoldás, ugye az útdíj, mert azt nem lehet kivinni, vagy azon nem lehet csempészni, vagy csencseni.
Igen, igen.
Hát sokan környezetvédők közül javasolják, hogy a személygépkocsikra is így kellene.
Tehát ilyen kilométerarányos
útdíj, aminek sok előnye van, technikailag semmi akadálya. Tehát ahogy a tergépkocsik már sok országban ugyanúgy, és ezek a már rengeteg gépkocsiban benne van ez a GPS, hát gyakorlatilag ugyanolyan szerkezetet kell betenni, és mehet a dolog. És hát az előnye egyrészt az, hogy nagyon rugalmas, Tehát változtatható akár napszakonként, mondjuk, hogy nyilvánvaló, hogy mondjuk egy éjszaka nem feltétlenül kell akkor a díjat kivetni, mint amikor egyenesen simán mell, mint amikor nappal, amikor tele van az autókkal az út. Lehet változtatni annak megfelelően, hogy milyen az autó környezetvédelmi besorolása, tehát hogyha nagyon rossz, mondjuk euró 1-es, akkor lehet sokkal jóval nagyobb, mint hogyha euró 6-os, és így tovább. Tehát nagyon sok előnye, amit a benzin adóval nem lehet megtenni.
Értem. Egyébként a kicsit visszatérve a hulladékkezelésre, nekem, mint korábbi karrierem, az hát könyvvizsgálóként dolgoztam, és ez azért egy csodálatos szakma, mert a legkülönbözőbb, az élet legkülönbözőbb területeire eljut így az ember, tehát mindenféle iparágat, vállalkozás, sőt, adott esetben non-profit dolgot is meg lehet ismerni, és hát természetesen nem nevezem meg, hogy hol, de egy vidéki helyen, egy megyében, megyének egy részén működik egy olyan hulladék begyűjtő, feldolgozó rendszer, amely engem teljesen elkápráztatott, szóval itt egy ilyen, mit tudom én, egy félmegyennyi helyről begyűjtik a hulladékot egy központi feldolgozó helyre, és ahol van egyébként a lerakó is, és ott ilyen, hát bizony élő munkával, de ez is egyfajta megélhetést jelent azoknak, akik csinálják, szétválogatják a szemetet, úgyhogy gyakorlatilag a lerakóba a szemétnek a 12%-a kerül, ez gyakorlatilag a szemétbe bekerült építési törmelék, hamu, meg ilyen dolgok. Tehát a fémet, a papírt, a műanyagot mind fajtánként szelektálva szétszedik. Tehát erről mi a véleménye? Történt például Budapesten van ilyesmi?
Hát ez rendkívül fontos, és ez az egyik irány, tehát ugye említettem, hogy a legfontosabb a megelőzés, de amit nem tudunk megelőzni, akkor ott a következő az újrahasználat, tehát hogy mondjuk egy üveget többször használjunk, a harmadik pedig az újrahasznosítás, tehát hogy anyagában újrahasznosítsunk, és igen, tehát Nyugat-Európában vagy Észak-Európában óriási az újrahasznosítás aránya, Magyarországon sajnos nagyon alacsony, hát Németországban például az építőanyagoknak olyan 80%-át újra használják, mondjuk a bontott téglát, vagy a cserepet, vagy akár a törmeléket is akkor alapozásnak, hogy valamire újra használják, hát Magyarországon pedig ellenyésző ez az arány, mi olyan gazdagok vagyunk, hogy ezt...
Még az bont építési törmelék még szerintem még az a viszonylag legkevés, hát ha nem az best, akkor viszonylag a legkevésbé ártalmas gondolom, bár mondjuk az is tehát ilyen tájpusztító.
Tájpusztító, igen. És
energiapazarlás.
És óriási energiapazarlás, hiszen egy téglát vagy egy cserepet kiégetni, elkészíteni, az nagyon energia, ugyanis folyamat.
És ez is, mint könyvvizsgáló, ezzel kapcsolatban is volt egy nagyszerű élményem, mert ugye a üveggyárak azok felhasználnak különböző arányban, tehát rugalmasan tudnak felhasználni üvegcserepet, és az üvegcserét, mint ahogy tanultuk középiskolában, az üveg az egy megdermedt folyadék, tehát ez nem egy szilárd halmazállapotú, hanem egy szilárd, de végül is egy megszilárdult folyadék, tehát az olvadási hő az benne van konzerválva. És egy üveggyár rengeteget tud játszani egy adott hónapnak az energiaköltségével, hogy mennyi üvegcserepet dolgoz be. Tehát ami ezzel így igazolom, amit mondtál, tehát hogy ez egy csomó konzervált vagy elpocsékolt energia, hogyha kidobom a lerakóba a téglát, és nem dolgozom be.
Igen, tehát az mindenképpen látszik, hogy ahhoz, hogy hatékony legyen a környezetvédelem, mindenképpen részt kell vennie benne a lakosságnak, tehát a hétköznapi életükbe ezt be kell építeni, és ahhoz, hogy ez megtörténhessen, ahhoz pedig nagyon fontos a vezetés, tehát egy ország vezetésének, vagy az államnak a politikai vezetésnek a megfelelő példamutatása, illetve a megfelelő gazdasági és egyéb folyamatoknak az irányítása. Tehát ahhoz nem lehet ezeket szabadon engedni, hiszen ugye a különböző cégek, akik az energia iparban dolgoznak, azok mind a haszonra törekednek. Tehát nekik nem az az elsődleges szempont, hogy most környezeti szempontokat figyelembe vegyenek, hanem az, hogy minél nagyobb haszonra tegyenek szert, és akkor ehhez fontos lenne, hogy az állam ezeket korlátozza. és akkor, akkor lenne nagyobb lehetőség erre. És hát ebben ugye különböző példákat látunk, de sajnos Magyarország nem a legjobb példa erre.
Hát valóban az államnak alapvető szerepe van abban, hogy ezeket a változásokat elérje, de részben hát vannak az adminisztratív eszközök, amelyeket mondjuk megtért bizonyos anyagok használatát. Hát ilyen például az olmozott benzin, egyszerűen megtiltották 15 évvel ezelőtt, azóta nem lehet venni, de mondhatnám példaként a növényvédőszereket, sok régebbi növényvédőszert, ilyen peszticidet betiltottak, nem lehet használni. Akkor vannak a korlátozások, hogy ugye mennyit bocsáthat ki mondjuk egy gyár egy bizonyos szennyezőanyagból, és így tovább. A másik ilyen nagyon hatékony eszköz ez a gazdasági, amit erről szó volt, az adók, meg hát a támogatások. Tehát, hogyha autógyáraknak adnak támogatást, akkor nyilvánvalóan több lesz az autó. Ha mondjuk kerékpárgyároknak, vagy a vasútnak, vagy a tömegközlekedésnek, akkor az fog jobban menni. Tehát az állam nagyon tudja
az előbb említetted a növényvédőszereket, meg tehát a mezőgazdaságban használt vegyszereket. Ez egy nagyon izgalmas kérdést vett fel, hogy mennyire szabad beavatkozni a környezetbe, de mielőtt ebbe a nagyon nagy témába belefognánk, hallgassunk egy kis zenét.
Thank you.
Góranga, ez itt az Indiai Védikus Kultúra magazinja. A mikrofonnál Madhupati Dász, polgári nevemen Mérő Mátyás, és itt most a környezetvédelemről, a Magyarország Krisna Tudatú Hívő Közössége 2015-ös fő témájáról beszélgetünk Lukács Andrással, a levegő munkacsoport elnökével, illetve Snitjen Csaba ökológussal. A zene előtt felvetődött, hogy a mezőgazdaságban bizonyos peszticideket már betiltottak, de még mindig nagyon-nagyon sok vegyszert, tehát növényvédőszert, vagy egyéb vegyi anyagot, tehát műtrágyát, stb. Használnak. Mennyire szabad, szóval mennyire veszélyes ez, illetve mennyire lehet ezt a környezetbe való durva beavatkozást minimalizálni?
Hát igen, ez egy nagyon fontos kérdés, és nagyon sok kisebb kérdésre lehetne felbontani. Ugye az ember nagyon sok területen beavatkozik a környezetbe, de ez csak az egyik példa, amit említettél. De például ugye beszélgettünk még az adás előtt erről az akácnak a kérdéséről, az is ugye eredetileg Magyarországon nem fordult elő.
Ez egy Amerikából behozott
növény. Igen, egy Észak-Amerikából behozott növény, és annak is ugye sok káros hatása van az itteni élővilágra, visszaszorítja a itteni őshonos fafajokat és egyéb fajokat, de akkor itt van ugye a peszticidek, vagy a növényvédőszerek, vagy a műtrágyák, stb. Nagyon sokat lehetne sorolni, vagy genetikailag módosított növények, stb.
Hát ez egy külön nagy fejezet.
Ez megint egy külön nagy fejezet. Hát ugye ez, tehát most ezt végtelenségig lehetne sorolni, hogy az ember hogy avatkozik bele a környezetébe. És hát ha visszatekintünk mondjuk a elmúlt néhány száz évre, az ipari forradalomtól kezdődően, akkor azt látjuk, hogy hát ennek borzasztó sok káros következménye volt.
És hát gondoljuk csak arra, ugye, hogy Anglia még a Robin Hood idejében az egy csupa erdős sziget volt, ugye, aztán...
Magyarország is. Hát Magyarország, ugye, 85% erdő volt,
és most 12,
nem
20%.
Igen, volt rosszabb is, és hát az erdők minőségesen mindegy, ugye, ilyen őshonos erdők, vagy pedig most ugye ez
hát az a falus tetvények. 2% ugye az őshonos erdők.
Nagyon kevés.
Igen, nagyon kevés. Tehát az is lenne egy fontos feladat, hogy azokat szép fokozatosan ezeket az invazív, behozott fajokat felváltani az őshonos fajokkal, amik lehetővé teszik, hogy sok más állatfaj, rovarok és mindenféle más faj is ott meg tudjon élni.
Nekem egy személyes tapasztalatom is van, ugye Somogyvámoson nekem van egy kertem, gyümölcsössel, uh-huh. meg minden, és én semmiféle, hát az nem igaz, hogy semmiféle vegyszer, de csak ilyen bio kertekben engedélyezett vegyszereket használtak, tehát gyakorlatilag ilyen rész, tehát ilyen tavasszal azért muszáj virágzáskor azért valami rezet bejutatni a kertbe, hogy a vírusok meg a gombák ne egyenek meg minden, de valójában itt tehát semmiféle peszticidet vagy elfélét nem alkalmazok. És hát az elején volt bennem azért egy ilyen városi gyereknek a aggodalma, hogy hát egyáltalán lesz-e termés. És van termés. Tehát esznek a rovarok is, és mi is eszünk. Tehát kialakul egy egyensúly, tehát nem igaz az, hogy egy állandóan srófolva, fölfele srófolva ezeket a vegyszereket, fenn lehet tartani egy egészséges hozamot.
Igen, hát itt is ugye a fő szempont a haszonszerzés. Tehát azért vezették ezeket be, hogy minél kisebb energiabefektetéssel, kisebb munkával, minél kényelmesebben, minél nagyobb hozamra lehessen szert tenni, és aztán azt jó pénzért el lehessen adni az embereknek.
Mit gondolnak erről a védikus írások?
Hát a védikus szentírásokban erről is van szó, ugye az élet minden területével foglalkoznak, és hát ott az alapelv az az, hogy mindaz, ami itt a rendelkezésünkre áll, amit mi felhasználhatunk az életünkben, a természetből, az nem azt a célt szolgálja, hogy mi azt a saját anyagi haszonszerzésükre használjuk, hanem inkább mindent ugye az eredeti tulajdonosnak a szolgálatára kellene használni.
Aki?
Tehát Isten
szolgálatára.
Isten Krisnának a szolgálatára kellene használni. És ezáltal egy harmonikus kapcsolat tudna kialakulni a természettel, olyan környezet alakulna ki, amiben megfelelő minőségű élelmiszerek vannak, megfelelő minőségű élőhelyek vannak az élőlények számára, és az egész atmoszféra, vagy az egész világ azt lehetővé tenni, hogy mindenki az önmegvalósítással foglalkozzon, tehát azzal, hogy ő ki valójában, mi a kapcsolata Istennel, és hogy lehetne ezt a kapcsolatot helyreállítani. Tehát ez egy alapvető dolog a védikus szentírásokban, hogy minden ugye Istennek a tulajdona, és ezért nem úgy kell viszonyulnunk ezekhez a dolgokhoz körülöttünk, hogy az az enyém, és azt csinálok vele, amit akarok, hanem ezt én csak kölcsön kaptam, és Isten szolgálatában, és azon keresztül ugye minden már a többi ember, és más, minden más élőlény szolgálatában.
Igen, ez egy nagyon jelentős különbség a keleti és a nyugati ember, vagy inkább legyünk konkrétabbak, mert keleten azért sokféle ember van, de mondjuk az indiai kultúrában ugye ott korábban ismeretlen volt ez a minél többet, tehát az, ami Európában mondjuk az elmúlt 300 évben a jelszó volt, hogy minél többet, minél olcsóbban termeljünk többet, fogyasszunk többet, halmozzunk fel, tehát ez ismeretlen volt, és ugye hát inkább az az elv, ugye a Bhagavad Gita is ezt ajánlja nekünk, hogy fogadjuk el azt, ami könnyen jön, tehát természetesen kell erőfeszítést tenni, de nem korlátlanul sok erőfeszítést azért, hogy korlátlanul sok javat tudjuk magunknak elsajátítani, hanem hogy egy észszerű mérsékelt olyan mennyiségű munkát végezzünk, ami mellett meg tudunk szerényen élni, hogy maradjon időnk az önmegvalósításra. De sajnos itt nyugaton egy, hát ugye a felvilágosodással kezdődően egy nagyon, nagyon negatív folyamat indult el, ami gyakorlatilag Istent kirakta a kertbe, vagy szóval, hogy mondjam, szóval kirakta a látótérből, és ugye meghonosította ezt a fajta mohó szemléletet, ami aztán oda vezetett, hogy tulajdonképpen a földet kifosztottuk, ugye, hát most jelenleg van egy ilyen mutató, ugye ezt tudjuk, hogy a föld által újra termelhető erőforrások, az egy véges, hogy a föld mire képes, és hát szokás, ugye 72-ben, azt hiszem 72-ben volt utoljára olyan év, hogy a föld képes volt visszatermelni azt, amit az emberiség elfogyasztott, és ha jól tudom, de javíts ki András, ez neked jobban a szakterületet, hogy tavaly már augusztus 2-a, vagy nem tudom mi volt az a dátum, amikor az évi kontingenst az emberiség fölzabálta, nem tudok szebb kifejezést. Tehát ez tulajdonképpen egy olyan fajta mohóság, ami megbosszulja magát. Tehát ugye nem lehet a földet, a bioszférát egyfajta ilyen élettelen erőforrásnak tekinteni. Tehát most én nem mennék bele olyan kérdésekbe, hogy vajon tudata van-e, vagy nincs tudata, de hogy élő, hát azt tudjuk. Tehát
Igen, tehát ez az elv azt is meghatározza, hogy korlátozott mértékben avatkozhatunk be a természetbe. Tehát a korlátozott mértékben használhatjuk fel az ott rendelkezésre álló forrásokat, és amit felhasználunk, azt is a közösség is, és aztán végső soron Isten szolgálatában kell felhasználni.
Igen.
Tehát valamilyen mértékű beavatkozás mindenképpen történik, az elkerülhetetlen, de ez korlátozott legyen, és nagyon tudatos.
Na, de hát lehet úgy is dolgozni a természetben, hogy ez nem a természet ellen van. Tehát ugye erre nagyon sok példa van, hát vannak ezek a... Te biztos jobban tudod, hogy hívják azt a természetes kertművelést, ami... Ez a permakultúra, ugye? Tehát én nem állítom, hogy egy 7 milliárdos lakosságot permakultúrával lehet etetni, de azt igenis hiszem, hogy egy vegetáriánus népességet igenis el tud tartani a Föld.
Vagy inkább egy mérsékelt húsfogyasztásra, mert ami most folyik, különösen a fejlett országokban, az iszonyú mértékű húsfogyasztás, az nyilvánvalóan fenntarthatatlan.
És értelmetlen minden szempontból. Egyébként a magyar civil szféra nagyon sokat köszönhet Soros Györgynek, azt hiszem, mert ugye még a rendszerváltás előtt is, és azt követően is sokat tett azért, hogy a magyar civil társadalom így megerősödjék. Ennek ellenére én nagyon haragszom rá egy dologért. Amikor 2008-ban volt ez a komoly pénzügyi összeomlás, akkor azt követően 2009 vagy 2010-ben, emlékszem valamikor nyáron, június körül, csak nem emlékszem pontosan az évre, ő tett egy nyilatkozatot, hogy az az akadálya a világgazdaság magára találásának, hogy Németország és Kína nem fogyaszt eleget. Na most a helyzet az, hogy ugye már jelenleg is ez a mértéktelen húsfogyasztás egy rettenetes terhet ró az ökoszisztémára. Gondoljunk itt csak arra, hogy például az amazonaszi őserdőket sem a fa miatt vágják ki, hanem azért, mert az őserdők helyén, az se lenne jó, de az őserdő helyén ugye marhalegelőket, meg szójaültetvényeket telepítenek, és tehát ez közvetlenül összefügg a húsfogyasztással, de ugyanis ott van a másik dolog, hogy a kínaiaknál ráadásul ez a vegetáriánizmus, ez nem divat, ott a vegetáriánizmus a korábban ez egy szükség volt, de valójában egy kínai maga fogja elárulni neked, vagy bevallani, hogy egy kínai mindent megeszik, aminek négy lába van, kivéve az asztalt. Tehát ez egy abszolút húsevő konyha, és hogyha mondjuk ezeket felpiszkáljuk, hogy még többet fogyasszanak, akkor elsősorban mi lesz? Húsfogyasztás fog növekedni, és most jelenleg tapasztalható, ugye a kínaiaknak a kedvenc húsállatuk az a sertés, és most elképesztő mértékben megnőtt a sertés tartás mindenféle módon. Nem szeretnék belemenni ennek a részleteibe, hogy hogyan tartják ezeket a sertéseket, de hát szóval rettenetesen, embertelen módon, és igenis jelentkezik az a hatalmas vízszennyezési, tehát édesvíz hiány növelő probléma, ami már korábban is fennállt, ugye Kína meg közmondásosan nagyon keveset törődik a környezetvédelemmel, tehát egy katasztrófa felé rohan ez a bolygó. Tehát nekünk azt hiszem, hogy itt mindenképpen fel kell hívni a figyelmet arra, hogy ezt valahogy, ezt nem hergelni kell, mint ahogy Soros György tette, hanem egy kicsit messzebbre tekinteni, mint a következő napi tőzsdei árfolyamok. Tehát ennél egy kicsit messzebb távlatban kellene.
Igen.
Igen, én egy kicsit árnyalnám a képet, ugyanis szerintem nem a növekedéssel van probléma, hanem a növekedés minőségével, hogy hogyan növekszünk. Például, hogyha arra fordítjuk az erőforrásainkat, hogy mondjuk több fát ültessünk, vagy erdőket, hogy csak egy példát mondjuk, vagy az emberi tudást növeljük, ami hát persze megfelelő tudást, tehát nem az erőszakra nevelés, meg a és így tovább, hanem tényleg olyan tudást, ami az emberiség hasznára van, akkor az is viszonylag kis költségbe kerül, de sokkal többet lehet elérni. Egyébként tapasztalható a világban az, hogy a gazdaság növekedéssel az nincs egyenes arányban az energiafogyasztással. Össze, tehát nem csak a fejlett országokra, de az egész világra jellemző, hogy a gazdaság sokkal gyorsabban növekszik, tehát a pénzben kifejezve, vagy értékben, tehát GDP-ben, mint amennyire a világnak a nyersanyag vagy energiafogyasztása. Tehát ez a kettő szétválasztható, csak hát például a szolgáltatások, hát most nem a szolgáltatásra gondolok éppen, de a rengeteg szolgáltatás az igenis környezetbarát. Például ilyenek a például a ilyen szolgáltatás a javító tevékenység, amiről hát
majdnem megszűnt.
Gyakorlatilag megszűnt, pedig és hát már eleve úgy is gyártanak sok mindent, hogy dobja el az ember, hogy ne lehessen javítani. Hogyha ezt megváltoztatnák, egyrészt rengeteg anyagot, energiát takarítanánk meg, és rengeteg munkahelyet teremtenénk. Tehát csak hát most ugye olyanok az anyagi viszonyok, és itt visszatérhetünk arra, hogy mit kell megadóztatni. Ugye jelenleg a munkaerőt nagyon keményen megadóztatják, ugye valaki Magyarországon kap 100 forint nettót, és nem csak adót, akkor még 100-at körülbelül be kell fizetni adót.
Legalább.
Legalább. A másrészt, hogyha valaki, nem tudom, beszél szenet, akkor mondjuk megfizeti a 27% áfát, ennyi adó van rajta, és kész.
Igen. Tehát, arra nem is beszélve, hogy a foglalkoztatás problémái, azok milyen társadalmi problémákat gerjesztenek.
Igen, tehát itt megint ugye látjuk, hogy milyen fontos szerepe van a tudásnak, vagy az, hogy mindenki tisztában legyen azzal, hogy mi az ő érdeke. És hogyha ezzel tisztában lennének az emberek, akkor nem csak a fogyasztásra mennének rá, vagy az anyagi javaknak a felhalmozására, hanem látnák, hogy ennél vannak fontosabb magasabb szintű értékek, és akkor inkább abba az irányba törekednének.
Igen.
Hát sajnos ugye a médiából, különösen a televízióból nem ez öblik, hanem ott, most olyan filmek vannak, ami azt mutatja, hogy ugye nagy autókban, stb. Milyen csodálatos repülőkkel, luxusházakban laknak.
Sajnos most már nincs időnk arra, hogy ezt teljesen kifejtsük, ezt a témát, de azért azt megjegyezném, hogy mi Krisna hívők, mi nem nézünk tévét, és ennek az egyik tényezője, vagy ez talán az egyik oka annak, hogy lényegesen kevesebb egy átlag Krisna hívő, lényegesen kevesebb fogyasztási cikkkel megelégszik, mert nem hergelik állandóan a reklámok arra, hogy mi, neked már ez igaz, az ócska plazma tévéd van, hát itt az új modell, még sokkal többet dobd ki ezt, és vegyél egy másikat, szóval őrület. Tehát igen, de azt hiszem, hogy lassan be kell fejeznünk, úgyhogy még egy-egy utolsó gondolatra kérném föl a beszélgető partnereimet, hogy mi lenne az üzenet ebből a mai beszélgetésből.
Hát az, hogy próbáljanak az emberek, és ne csak próbáljanak, mint tegyenek meg mindent tőlük telhetőd a környezet megóvására. Rengeteg ilyen példa van. Menjenek fel olyan honlapokra, a számos civil szervezetnek a honlapja, Tudatos Vásárlók Egyesülete, Greenpeace, Hulladékmunkaszövetség, Levegőmunkacsoport, ahol a különböző szakterületekről elmondják, hogy hogyan kell közlekedni, hogyan kell fűteni, hogyan kell a hulladékat minimalizálni, és így tovább. Tehát tanuljanak. A másik pedig, hogyha nincs és idejük, kapacitásuk arra, hogy mondjuk egy aktívan részt vegyenek egy környezetvédő szervezetnek a létrehozására, vagy egy meglévőnek a meglévő környezetvédő civil szervezetben való részvételre, akkor támogassák egyéb módon. A legegyszerűbb mondjuk, hogyha Facebook oldalon lájkolják, vagy hogyha anyagilag is tudják támogatni, mondjuk évi 1000 forinttal, már az is sokat jelent, és nézzék meg, hogy természetesen kövessék figyelemmel, hogy ezek mit csinálnak, tehát ne úgy adjanak, hogy jó, odaadjuk, és akkor majd valamit csinálnak, mert ellenőrizni kell, hogy hol hasznosul legjobban a pénzük, de akkor támogassák, mert ezek a szervezetek segítenek nekik is, meg a kormány felé, önkormányzat felé képviselik a környezetvédelmi érdekeket.
Én még ehhez azt tenném hozzá, illetve hát az én üzenetem az lenne, hogy mindenki próbáljon meg, vagy az emberek próbáljanak meg a lelki értékek felé fordulni, próbáljanak a saját jellemfejlesztésükkel foglalkozni, és ne az anyagi javak felhalmozására törekedjenek, hanem inkább ezeknek a lelki értékeknek a felhalmozására, és Isten megértése felé próbáljanak haladni, legyen most szó akár még vallásról is.
Köszönöm szépen, ez volt a Góranga, az Indiai Védikus Kultúra magazinja. Beszélgető partnereim voltak Lukács András és Snitjen Csaba, a mikrofont pedig Madupati Dász, polgárnevemben Mérő Mátyás nyomkodta. Góranga!
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 Rama, Hare Hare,
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare,
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare,
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama.
To reach my pleasure, Krishna Govind.